Szenkovics Enikő az adventi könyvvásárban bemutatott kötete egy nagyon érdekes hiánypótló kötet. Nekem személyes élményeim fűződnek az Equinox laphoz a 80-as évekből, sajnos nem azokból az időkből, amikor az Equinox lap a legjobb volt, a 60-as, 70-es évekből, mert akkor ugye túl fiatal gyerek voltam, hogy ilyesmiket olvassak, de a 80-as évekből még mindig egy olyan lapnak az emlékei bennem, és így az osztálytársak között is megkaptuk már a középiskolában a diáklapot, és adtuk kézből kézre, amely egyfajta oázis volt az akkori diktatórikus sivatagban. Egy olyan lap, amit érdemes volt olvasni, és érdemes volt a táguló és ébredező tudatunkat szélesíteni vele. A három nyelvű Equinox, tehát román, magyar és német, persze nagyon aránytalan ez a három nyelv, de ettől függetlenül mégis az Equinoxot a nagyon kevés három nyelvű lapok közé sorolhatjuk, vagy talán az egyetlen volt Romániában.
Hát ennek volt előzménye, néhány évtizeddel ezelőtt például a Kultúra, a Banatul lap, vagy még korábban az összehasonlító irodalom történeti lapok, viszont ilyen kezdeményezés, amit a mi egyetemisták részéről érkezett, az, hogy Kolozsváron tanuló román, német és magyar diák létrehozzanak és működtessenek egy lapot, és ráadásul ennyi időn keresztül ez páratlan kezdeményezés volt.
Persze sikerült meglovagolni azt a hullámot, ami a 60-as évek végén egyfajta felszabadulást hozott, liberalizációt a Ceausescu korszak kezdetén, amikor látszat, de nem csak látszat liberalizáció volt, hiszen sok kiadó indult akkor, lapok indultak, rádió, tévéadások, a színházi kulturális élet is szabadabb volt. Ugye ez arra a hullámra ült fel.
Igen, így van. 68-ban rendelettel számos egyetemista lapot hoztak létre. Gál György több mint 30-at számolt össze, ami nagyjából egy év alatt létesült az ország több egyetemi központjában. És tulajdonképpen ez, ami kezdetben kényszernek tűnt, mert sem a magyarok nem akartak önálló diáklapot, sem a németek. A románok viszont igen. Tehát ez a kényszer végül lehetőségé vált, és megpróbálták olyan tartalommal kitölteni, ami színvonalas volt, ami érdekes volt, és nem csak, ami engem leginkább izgatott az, hogy az egymás kultúrájába próbáltak betekintést nyújtani, főleg a műfordítások által.
Persze itt rengeteg statisztikát is fel lehet vonultatni, hányan írtak, mit írtak, mennyi volt a fordítások aránya, a fordítások milyen műfajokban képviseltették magukat, stb. De hát beástad magad a teljes történetbe, mert egy ilyen történet az mindig rengeteg nehéz statisztikusi munkát is jelent. De ezen túlmenően szeretnék néhány részletet megtudni arról, hogy hogyan is alakult ennek a diáklapnak, az Equinoxnak a sorsa az évtizedek során. Tulajdonképpen itt két évtizedet ismertünk meg, 60-as évek végétől a 80-as évek végéig, és ez egy nagyon is egyenetlen két évtized volt lapkiadás szempontjából, minőség szempontjából is.
Igen, ez így van. Az első évtized, ami 68-tól, illetve 69-től tart 79-ig. Azért mondtam 68-69-et, mert 68-ban alakult, de 69. januárjában jelent meg tulajdonképpen az első szám.
Addig gyűlt össze a csapat, vagy a csapatok.
Igen, így van. Ez az első évtized, ez nagyon gazdag mindenféle szempontból. Számos műfordítás is jelent meg, német fordítás román oldalakon, illetve magyar oldalakon. Viszont a 80-as évek elejétől, konkrétan 83-tól, amit többen neveztek már ilyen fordulópontnak, onnan hanyatlani látszik a lap a 89-es évig tulajdonképpen. Egyébként még mindig létezik, csak nem ilyen formában, és nyomtatott formában már nagyon ritkán adják ki. Hát ez a hanyatlás pedig azt jelenti, hogy egy bizonyos idő után az oldalszámok is csökkentek, a németek elvándorlásával egyre kevesebb német szöveg is jelent meg alapban, hiszen nem volt akitől szövegeket kérni, illetve aztán már elkezdtek oszozni egy-egy oldalon a németek és a magyarok, és olyan is volt, amikor papírhiány miatt maradoztak számok.
Emeljünk ki néhány fontos személyiséget mindhárom kultúrkörből, román, magyar és német szerzők közül, és talán próbáljunk meg árnyalni a viszonyrendszert közöttük, tehát a személyiségek között a különböző kapcsolatokat is bemutatva, mert említetted, hogy fordítások is voltak, de ezek a fordítások nagyon érdekesen alakultak, tehát nem feltétlenül voltak arányosak a három csoport jelenlétével. Mi irányította ezeket? Tehát a fordításokat, a kapcsolatokat a szerkesztők között, a különböző nyelvű szerkesztők között. Persze túlmenően azon, hogy valószínűleg volt azért egy háttérbeli politikai nyomás is, és lehetett egy bizalom vagy bizalmatlansági, mondjuk úgy, hogy tényező is, mert ugye tudjuk, milyen világot éltünk, tehát lehallgatásoktól elkezdve, stb.
Hát én azt figyeltem meg, hogy a lapokat nézegetve, meg hát interjúkat készítve, meg utána olvasva a dolgoknak, hogy a németek és a románok között sokkal nagyobb barátság volt, mint a németek és magyarok között, vagy a románok és a magyarok között.
De volt egy időszak, a 80-as év, amikor megpróbálták úgymond a testvériséget népszerűsíteni, és volt egy egész kiadványsorozat, amely erre épült, hogy hogyan látják egymást a három kultúra, a három nyelv képviselői?
Igen, pontosan 1980-ban megjelent egy összevont lapszáma, az 1-es, 2-es, 3-as, 54 oldalas volt ez a lap, és szinte az összes oldal leszámítva az elsőt, amiben ugye a kötelező penzumok voltak, meg még talán egy oldalt. Az összes oldal arról szólt, hogy mindegyik kultúra megpróbált betekintést nyújtani a sajátjába. Erre ugye nagyon alkalmasak voltak a fordítások, ekkor számos fordítás született, illetve tanulmányok is jelentek meg, beszélgetések is, kritikák is. Például volt olyan, hogy német könyvről írtak román kritikát. Tehát, hogy ez egy nagyon jó akció volt, amivel felhívták a másik kultúrára, vagy egymás kultúrájára figyelmet. Persze, ez nagyon jól el lehetett adni, mint a testvériség lapszámát.
Hát ez is propagandisztikus célokat szolgált, de jó hatása is lehetett ugyanakkor.
Igen, mert szerintem azon kívül, hogy ezt a tematikáját, meg ezt a szlogent, testvériség, meg stb., meg a penzumon kívül szerintem nem nagyon foglalkoztak vele, úgyhogy nagyon-nagyon bő választék van, ami a fordításokat illeti különböző irodalmakból.
Mennyire ismerték fel a különböző nemzetiségű szerzők azt, hogy tulajdonképpen ez a lap, bár nem tartozik úgymond az ország vezető lapjai, irodalmi kulturális lapjai közé, legalábbis ami a piacon való jelenlétét illeti, de mégis egy olyan lehetőséget nyújt, vagy nyújtott, amely egy kis több volt, mint ami az akkori átlag. Tehát ami a szabadságot illeti, ami a kifejezési lehetőségeket, az alkotói szabadságot jelenti.
Ezt nagyon gyorsan felmérték a szerzők, és nagyon szívesen közöltek a labba. Én most főleg a német szemszögből tudom ezt mondani. Igen, valóban egy oázis volt, a szabadság szigete volt az Equinox, és a németeknél ugye ebben az is közrejátszott, hogy azért egy jó ideig a számos, mert hogy számos német lap létezett és irodalmi folyóirat Romániában, azért egy ideig nem igazán engedték oda a fiatalokat Vájúhoz, úgyhogy nem igazán biztosítottak nekik közlési lehetőséget, és ezért ez jó alkalom volt az Equinox. Persze aztán majd a Nai Literatúrban, meg a Kárpátalrundschauban ugyanúgy közölhettek, viszont ez a szabadságérzet, ez mindig visszahívta őket, német szerzőket is.
Van-e még tennivaló az Equinox háromnyelvű lap örökségének a feldolgozásában? Gondolom, hogy most nagyon beleástad magad, és ez a kötet megjelent, ez egy nagy munka eredménye, de hagytál-e még teret a további munkának saját magadnak vagy mások számára, akik az Equinoxot szeretnék feltérképezni, értékelni, és átmenteni a jövő számára, mint egy fontos, egy korszakot jellemző kulturális örökséget?
Hát minden bizonnyal maradt kiaknázatlan kérdés, meg terület. Hát én hagyok másokra is munkát, például le lehet fordítani ezt románra és németre. Hadd lássák ők is ezt a nézőpontot, mert én azon kívül, hogy a német irodalmat vizsgálom a labban, azért megpróbáltam a magyarral és románnal összevetni, és azért a nagyon gazdag Equinox, román Equinox irodalom azért hiányt szenved a magyar nézőpontokba, tehát hogy ők csak a saját nézőpontjukból látják ezt a történetet.